Szeretettel köszöntök mindenkit. Jeli János vagyok, az Apollinaris Katolikus Főiskoláról jöttem. A cím az nagyon izgalmas számomra is, de már rögtön az elején el kell, hogy mondjam, hogy nem fogok tudni megoldást adni két dolognak az összehozására, hanem igazából az egész előadásom egy kérdésfelvetés. Igazából kíváncsi vagyok az önök véleményére ezzel a témával kapcsolatban. Hadd kezdjem egy kis személyes indítatással, hogy kerültem ebbe a témába, illetve az is kérdés számomra, hogy ez a téma mennyire témája az itt lévő konferenciának. A minőségbiztosítás az egy kicsit szélesebb körű téma, nem pontosan egy informatikai konferenciához tartozik. De én mégis valahogy úgy érzem, hogy ha minőségbiztosításról beszélünk, akkor bizony az informatikának itt elég fontos szerepe lesz. Amiatt én ebbe kerültem, tehát ez a kérdés megfogalmazódott bennem, az két dolog miatt van. Az egyik, egy barátom vitt el egy cégbe, abba a cégbe, ahol dolgozik, és meglepve tapasztaltam, hogy mindenféle egyszerű betanított munkások mindenféle kábeleket szereltek össze, és a munkájuk során, ahogy dolgoztak, minden egyes fázis után egy számítógép monitorát látva be kellett ütni bizonyos számokat, ilyen nem is ütni, hanem csak vonalkóddal becsippenteni, és így néztem, hogy ennek mi értelme van, és később derült ki számomra, hogy az egész termelő egység egy nagyon komoly minőségbiztosításon, egy minden egyes termék megvizsgálásával tudott betörni, illetve tud bennmaradni egy olyan piacon, ahol a minőségbiztosítás nagyon fontos, egy ilyen autó piacra, tehát autó alkatrészeket, kábeleket készítenek abban a gyárban. És akkor megmutatta azt a rendszert is, ami ott működött, egy olyan szoftver, amely segítségével az ilyen tömeggyártásban készül termékeket, hogyan lehet viszonylag olcsón úgy gyártani, hogy megfelelő legyen a minőségük, tehát hogy azt mondhassák majdnem, hogy nulla darab hibás termék kerül ki a gyárból. Ez mondjuk nem teljesen igaz, de valahogy ez a cél, és hogy ezt tették meg. És abban a programban én azt láttam, hogy minden egyes terméket tényleg, és minden egyes munkafázist mindig ellenőrizzenek, az iszonyú nagy energia és időráfordítást jelentene. Helyette úgynevezett statisztikai módszerekkel vizsgálták a termékeket, tehát hogyha egy adott termék vagy adott munkafolyamatnak a minősége rendszeres időközönként mindig jó és jó, akkor egyre ritkábban ellenőrizték azokat a termékeket, viszont hogyha valamelyik munkafolyamat vagy valamelyik részegység gyártásánál egy hibát észleltek, akkor ez a program már is gyakrabb mintavételezést írt elő, és ezzel próbálták kiszűrni azt, hogy mi lehet a hiba oka, és rögtön vagy az volt, hogy az a dolgozó fáradtan jött be, és azért nem tudott odafigyelni, és azért nem készült el a munka, vagy a szerszám elkopott, és ezért nem lehetett megfelelő minőségben előállítani a termékeket. A másik személyes dolog, ami így a minőségbiztosítás felé dobott, az, hogy a munkahelyemen, a főiskolán egyszer csak megkerestek, hogy hát újra alakul a minőségbiztosítási bizottság, és hát nagyon szívesen látnának ott. Sajnos előtte, idézőjelben sajnos, az intézménynek a diplomás pályakövető rendszerének a munkáiban dolgoztam, és ott némi tapasztalatot szereztem az online felmérésekkel és ezzel kapcsolatban, és hát így jutott a főnökség előterébe az, hogy esetleg az ott szerzett tapasztalatokat a minőségbiztosítás terén is alkalmazni tudom. Ez az előadás nem fog megoldást adni, egy néhány részen szeretném azt megosztani önökkel, hogy én mit gyűjtöttem, mit tapasztaltam a minőségbiztosítása kapcsolatban, az oktatás minőségbiztosításával kapcsolatban milyen kérdéseim vannak, és legvégén néhány gyenge ötletem van arra, hogy ezeket a feladatokat esetleg hogy lehet e-learninggel megoldani. Először is a minőség fogalmával szeretnék foglalkozni. Ez a definíció az ipari minőségbiztosításából származik, tehát az üzleti életből, ami teljesen érthető. Két olyan része van, tehát az objektív, illetve szubjektív része, mikor mondunk valamit jónak, egy adott terméket, hogyha a megfelelő fizikai paraméterei jók, illetve van olyan, hogy azt mondjuk úgy szubjektíven, hogy hát jó az az autó, vannak persze fizikai paraméterei, de van egy-két olyan dolog, ami ilyen szubjektív, tehát hogy nem pontosan mérhető. A szubjektivitásra a használatra való alkalmasság, tehát ez szokott a fő motivum lenni, hogy a mennyire használható az a termék arra, ami a célja. A következő dián néhány olyan folyamatot szeretnék bemutatni, pontosabban a minőségbiztosítás folyamatának egy rövid áttekintését. Alul látszik, hogy honnan vettem ezt a kis ábrát. Tehát, hogy hogyan alakult az iparban a minőségbiztosítás fogalma, vagy a minőség fogalma az egyes termékeknél. Hát először csak a minőség ellenőrzés volt, tehát ellenőrizték, hogy a végtermék jó, vagy nem jó. Aztán a minőség szabályozás, amikor már különböző eljárások és metódusok, mérések kapcsolódtak hozzá, tehát nem csak a végén, hanem menet közben is foglalkoztak azzal, hogy mitől lehet jó az a termék. Aztán Japánban gondolkodtak azon, hogy az egész termelést a céloktól kezdve a tervezésen át is áthatja, tehát már maga a tervezés olyan, hogy minőségi terméket akarnak elkészíteni belőle, tehát ott alakult ki a teljes körű minőségszabályozás, míg Európában és Amerikában inkább a minőségbiztosításnak nevezett olyan fogalomrendszer, ahol azon gondolkodtak, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek segítségével a termék aztán tényleg megfelelő minőségű és megfelelő használhatóságú lesz. És akkor Európában megjelentek különböző minőségügyi rendszerek. Itt az ISO-ra szeretnék egy kicsit reflektálni, illetve az Amerikában a teljes körű minőségmenedzsment pedig egy olyan filozófia vezetési elmélet, amely hát arra törekszik, hogy vezetői szinten elindítva az egész cég és az egész vállalat próbálja a tevékenységét és a termékeit minél jobb szinten megvalósítani. Hát látszik, hogy az egész egy ilyen ipari oldalról következik, és hát tudni lehet azt, hogy bennünket, tehát az oktatásban dolgozókat törvények kényszerítenek arra, hogy kezdjünk el foglalkozni a minőséggel. Miért is? Igazából nekem az a válaszom erre, hogy akár az iparban, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit és hogyan gyártunk, akkor abból előbb-utóbb jó termék lesz, bár nekem az első tapasztalatom ilyen minőségbiztosítási előadása kapcsolatban egy mondat ragadt meg, nem tudom, kb. 2000-ben volt ez az előadás, ahol egy minőségbiztosítással foglalkozó szakember elmondta, hogy attól, hogyha egy cégnek van minőségbiztosítása, nyugodtan tud gyártani olyan cipőt, amelyik mind a két pár bal lábra való, csak leírták, hogy hogyan. Tehát, hogy nekem ez maradt meg. Tehát én nem gondoltam, hogy ez annyira fontos. De amikor én ezt annál a bizonyos cégnél életben láttam, hogy attól változik, vagy attól lesz valamennyire jobb az a termék, hogy tényleg odafigyelnek, és a vezetők akarnak odafigyelni, és erre építik rá a termelésüket, attól bizony jobbá válik. Na, tehát akkor mi van a felsőoktatásban, illetve az oktatásban? Törvény írja elő, hogy kell a minőségbiztosítással foglalkozni, és hát néhány ilyen kulcsszót írtam még oda, amelyek egyenlőre vagy már ismertek, vagy már kevésbé. Az a lényeg, hogy minden intézmény valamilyen módon készített egy minőségbiztosítási szabályzatot, minőségbiztosítási könyvet, amely alapján elvileg dolgozik. Nálunk is ez van. Tehát, hogy van egy elvileg egy ilyen szabályzat, van egy ilyen könyv, és hát nagyon nincs köze ahhoz, ami igazából a minőségi oktatáshoz kell. Ezeket a fogalmakat szeretném most egy kicsit körbejárni. Mi ez az ISO, mi a TQM és stb. Az ISO egy olyan szabályrendszer, amely igazából egy ilyen mankót ad arra, hogy hogyan építsük föl a minőségbiztosítási rendszerünket, milyen folyamatokat kell leírni. Igazából segít abban, hogy semmi nem maradjon ki abban a rendszerben, ami a minőség biztosítását jelenti. Ennek különböző években megjelent részei vannak, amelyek az alapfogalmakat vagy a követelményeket veszik inkább górcső alá. De természetesen ez egy külön szakma, tehát ezzel megfelelő emberek foglalkoznak. Az minden esetre jól látszik, hogy egy ISO minősítés az azt jelenti, hogy ott minden le van írva, minden folyamat szabályozva van, hogy minek hogy kell történnie. Ez mondjuk abból a szempontból nem volna baj egy iskolánál, hogy egyszer végre valaki végig gondolja, hogy akármilyen ügynek az elintézése, az akkor egy módon történjen, ne pedig 3-4 útvonalon lehessen ugyanazt az ügyet elintézni, egyszer így, egyszer úgy, attól függ, hogy éppen ismerem a tanulmányügyintézőt, vagy melyik tanár hogy írja alá, vagy nála ezt lehet kérni, nem lehet kérni, tehát ezekre gondolok. A TQM, tehát a Total Quality Management, ez egy olyan rendszer, amely támogatja és folyamatosan segíti a fejlődést. Tehát az a célja, egy mondatban azt mondhatnám, hogy a folyamatok, amik a szervezetben vannak, azok egyre jobbakká váljanak, egyre jobbak legyenek, és az itt szereplő alapelvek, illetve kiegészítő elemek, ha végig gondoljunk, azok egy-egy oktatási intézménynél is nagyon fontossá válhatnak. Ha összevetjük a két intézményt, vagy a két rendszert, az ISO-t, illetve a TQM-et, akkor láthatjuk, hogy az egyik inkább statikus, a másik pedig egy dinamikus, egy fejlődő rész. És gyakorlatilag ezek segítségével el lehet dönteni, hogy melyik az intézmény számára népszerűbb. Azt érzékelem ezek után, hogy talán egy felsőoktatás intézményben nem annyira az ISO, hanem inkább a TQM filozófia az, ami jól tud működni. Még volt egy mozaik szó az elején, egy NQA, amely gyakorlatilag azért vettem bele, mert nem árt, hogyha egy kicsit kitekintünk külföldre is. Van egy szervezet, a Felsőoktatás Minőségi Egyesülete, ha jól fordítom, amely ajánlásokat készített, írt elő a különböző, tehát az európai felsőoktatási térségben dolgozó egyetemeknek, főiskolák számára. Ezek igazából ajánlások, amelyek, ha a mi egyetemeink, főiskoláink szeretnének az európai felsőoktatási térségbe oktatásokat, képzéseket nyújtani, amelyek kompatibilisek, elfogadhatók, akkor ezeket az alapelveket nagyon célszerű lesz megfogalmazni, illetve hát ezeket végrehajtani. Hát ezután a minőségbiztosítási kis oktatás után jönnek a dilemmáim magával az oktatással kapcsolatban, oktatás és oktatás minőségbiztosításával kapcsolatban. Az elején, az első definícióban talán emlékeznek rá, arról volt szó, hogy a cél a megfelelő, tehát a kliensek igényeinek megfelelő termék vagy szolgáltatás előállítása. Ha egy pillanatra megállunk, oktatásban ki is a kliens? Ki fizet az oktatásért? Nem van úgy, hogy a diák, de van úgy, hogy az állam fizeti. Tehát ez is kérdés, hogy ki a kliens, tehát kinek az igényeit kell kielégíteni. Vagy a szülők az oktatásban a kliensek? Tehát nem egészen pontosan jól meghatározható az, hogy kinek az igényeit kell egy ilyen minőségbiztosításnak megvalósítani. Ha azt mondom, hogy az iparban a minőségbiztosítás arra szolgál, hogy a profitot minél jobban, tehát a profitot minél nagyobb mennyiségben elérjék, akkor ez a cél egy oktatási rendszerben valahogy nem jó, mert azt hiszem, hogy nekünk nem az a célunk, hogy profitot termeljünk, hanem valahogy, ha egyetértünk, talán az, hogy a hozzánk járó diákok tudásában eredményt érjünk el, tehát hogy okosabbak legyenek és ügyesebbek legyenek, megállják a helyüket. Tehát nem egészen jól működik ez a gazdasági analógia. A következő ilyen dilemmám, hogy melyek azok a minőségi jellemzők, amelyeket esetleg meg lehet mérni, kérdés, hogy hogyan lehet őket megmérni, és meg lehet mérni, és tényleg fontosak az oktatás szempontjából. Ebben lehet azt mondani, hogy hányan középiskoláknál szokták például, hogy a végzettek hány százaléka került fel felsőoktatásba, ez mindig egy fontos szám volt. Ez mutatja az iskola jóságát, vagy pedig az mutatja esetleg, hogy egy évre a végzés után visszamennek a középiskolába egy gólyabára. Mert akkor azt jelenti, hogy jól érezték magukat az iskolába, és jó az iskola. De ugyanez a felsőoktatásnál is kérdés, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek fontosak a minőség szempontjából. Lehet, hogy meg kell kérdeznünk a munkaadókat, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mi a jó iskola. Itt mutatnék egy néhány két gondolatot Csoma Gyulától, aki egy cikkében, egy egész hosszú cikkében azt a külön véleményét írja le, hogy miért nem ért egyet azzal, hogy az oktatásban minőségbiztosítás legyen. Itt ezt a két mondatot, tehát hogy figyelmet és energiát vonja leginkább a tanításról, maga ez a minőségbiztosítás. És az a megalapítás is eléggé áll, hogy a minőségbiztosítás jelenleg az oktatási intézményekben igazából azáltal valósul meg, hogy gyártjuk a minőségbiztosítási dokumentumokat. Igazából ezek a kérdések feszülnek bennem, hogy tényleg van-e értelme az oktatás minőségbiztosításának. Egyrésztről érzem, hogy igen, kéne valamit tenni, hogy az oktatás jobb legyen és minőségibb legyen. Másrészt pedig ugyanezek a kérdések formálódnak bennem. Bőven elég lesz. Másrészt az is, hogy még egy ipari termelésben ugye az a cél, hogy az adott termékek egyformák és ugyanolyan jó és jó minőségűek legyenek, addig egy oktatásban pont nem ez a cél. Tehát nem az a cél, hogy egyforma gyerekek jöjjenek ki az iskolából, hanem mindenki az egyéniségének megfelelő színvonalú oktatást kapjon. És akkor az a rész következik, hogy végig gondoltam, hogy az e-learning rendszerek hogyan tudnák segíteni, hogyan kapcsolódhatnak be a minőségbiztosítási rendszerekbe. Ezeket végig gondolva én bízom benne, hogy ennek lesz folytatása. Egyrészt a tananyagok minőségbiztosítása egy nagyon fontos dolog, de ezt a témakört az EGRI kollégák, Hauser Zoltán, Kistóth Lajos és sírtam, amit eszembe a harmadik, nagyon szépen körbejárták, hogy mik kellenek ahhoz, hogy egy e-learninges tananyag jó legyen, tehát minőségileg megfelelő legyen, tartalmilag összefogott és kapcsolódó, és azt a tudást közvetítsem, ami mindenféleképpen szükséges a tananyag elsajátításához. Ugyanígy a kurzusok kezelésében gondoltam olyasmire, hogy segítheti a minőségbiztosítást, hogyha eleve minden kurzust tegyük föl, hogy az e-learning eléggé elterjedt az adott intézményben. A kurzusokat egy-egy szintfelmérővel, tehát gyakorlatilag a bemenetet megvizsgálva, hogy az adott témakörből mi az, amit tud a diák, azokat megvizsgáljuk, illetve a kurzus elvégzése kapcsán ugye mindenféle értékelések születnek, és a végén pedig egy személyes visszajelzés, hogy mennyire érezte a diák magának a tananyagrésznek, vagy a kurzusnak a jóságát. És hát még olyan ötlet jutott eszembe a teljes körű minőségmenedzsment, vagy menedzsmenttel kapcsolatban, hogy az e-learning lehetőséget adna arra is, hogy a kollégákat bevonni abba a munkába, hogy tényleg nem csak néhány embernek a feladata, célja a minőségbiztosítás, hanem mindenki részt vett benne. Igazából én most visszakérdeznék, és önök mit gondolnak erről? Lehet az oktatásban minőségbiztosítás? Lehet használni akár az e-learninget, vagy más rendszert arra, hogy egy oktatási rendszer, egy oktatási intézmény jobb minőségű legyen? Hát, köszönöm a figyelmet, és hogyha van válaszok, akkor szívesen meghallgatom.
Ja. Kérdésem az, hogy megint csak, mint ahogy az előbb, hogy van esetleg kérdése a hallgatóságnak. Az előadónkhoz maradt még egy kis időnk, úgyhogy még akár fel is lehet tenni, akár még 2-3 kérdést is, hogyha előkerül. Parancsoljon, már is adom a mikrofont.
Jó napot kívánok, dr. Csák Máté vagyok Keszterről. Egy szó ütötte meg a fülemet, ez a kliens. Szerintem tanulók vannak meg hallgatók. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem nem oldható fel a minőségbiztosítás úgy, hogy az iparból jövünk át, hiszen itt emberekről van szó, akiket emberként is kell kezelnünk. Itt a vége felé ez azért kiderült, hogy hát nem alkatrészek mennek ki, vagy egy gyártmány, hanem bizony egyéniségek mennek ki, és ennek megfelelően kell. Ezért nagyon nehéz úgy megközelíteni egy minőségbiztosítást, hogy ipari filozófiával megyünk neki. Nem is fog sikerülni soha, újra kell kezdeni az egészet, és valószínűleg, ha ezt elég jól alaposan átfontoljuk, és az a néhány ezer év, ami alatt a tanulmányok, vagy az oktatásban földgyűlölet, ezt szintetizáljuk, végig gondoljuk, akkor lehet majd valamikor. Közeljövőben nem látok erre reményt. A kliens szó pedig még abban az értelemben is megütötte a filmet, hogy szerintem mi pontosan tudjuk, hogy kinek oktatunk. Ott ül a diák velünk szemben, ez se jó, hogy szemben, velünk együtt. Ez lenne a jobb. Ennek megfelelően, ha én vele együtt dolgozom, és az ő igényeinek megfelelően is oktatok, és természetesen a tananyagnak megfelelően, akkor már is biztosítva van a minőség. És mit is akartam a klienssel? Igen, nagyjából ennyi lenne a dolog. Itt a vége felé még volt valami, de most már ezt már elfelejtettem, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm a véleményet.
Válaszoljon rá,
nem, tehát én a véleményével Nagyon szépen köszönöm. A kliens szó az az iparból átvett fogalom miatt van benne, tehát nekem is idegen, hogy ki a kliens ebben a rendszerben. Tehát ezzel egyetértek, hogy ez nem jó, és keresem, hogy hogyan lehet javítani a... De mondjuk, hogyha egy alacsonyabb rendű iskolát nézünk, tehát egy általános iskolát, akkor ott a szülők azok, akik megmondják, hogy na fiam, melyik iskolába menj, mert nekem ez tetszik. Felsőoktatásban azért a fiatalok többnyire maguk választanak. Középiskolában is?
Ézeli voltam. Ott is a diák a szülők persze
vannak. Ha megengedik a felek, akkor én annyit mondanék, közben én most már negyed századnál itt lassan többet töltök el középiskolában, és azért el tudom mondani, egyetemi tanulmányomra visszaemlékezés úgy volt, hogy most kliensnek hívjuk, vagy diáknak, vagy bárkinek, az tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy, de hiába ül velünk szembe, vagy hiába dolgozunk vele együtt, különböző fajták a diákok is. Tehát ugye van olyan diák, aki csak azért jár be, mert fűtenek, van olyan diák, akinek nagyon komoly elvárásai vannak, és hát végül is ezeknek a diákoknak valamilyen módon meg kell felelni, és ezt kell nagyon pontosan felmérni egy ilyen rendszerben, hogy a különböző fajta visszajelzéseket hogyan értékeljük. Mert nyilván az a diák, aki éppen csak túlélésre, meg a kettesre hajt, hogy meglegyen valamilyen papírja, és aztán utána hagyják őt békén, az máshogy fog hozzáállni egy ilyen rendszerhez, és egy ilyen kérdőívhez, vagy az adott tanárhoz, mint egy olyan diák, aki magas tudományos célokat tűz ki maga elé. Tehát az biztos, hogy ezen nagyon sokat kell gondolkodni ezen a dolgon, és hát az a sok ezer év, ami itt mögöttünk áll, az nem biztos, hogy elég, hogy ezt... De... Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen, és akkor van még egy kérdés.
Köszönöm szépen, én Ránki Sára vagyok a Szegedi Tudomány Egyetemről, és szeretném megvédeni az előadót, és szerintem a klienshoz nem egy degradáló kifejezés, csak mondjuk a mai oktatási rendszer, mint ahogy az élet jó sok területe is arról szól, hogy szolgáltatunk valamit, és akkor annak meg kell felelni. És az előttem felszólalóhoz meg csak annyit, hogy szerintem pont már az nem a minőségbiztosítás, hogy kiül velem szemben. Tehát mondjuk az én egyetemi hallgatóim közül, miután ezt garantálni nem tudom, és ellenőrizni sem, hogy ki jut be mondjuk az egyetemre hozzánk, pont azt nem látom minőségbiztosításnak, hogy kivel állok szóba. Az, hogy mondjuk egy kérdőívnél, az, hogy ki milyen értékelést ad egy tanárról, az mondjuk érdekes, hogy az én előadásomra bejárnak 30-an, de 90-en írnak róla, hogy mennyire remek, és mondjuk 20-an, hogy milyen rossz. Pedig statisztikailag, hogyha kiszámolom, nem vagyok matek szakos, akkor sehogy sem jön ki. Tehát, hogy én is azt gondolom, sajnos, hogy bár mondjuk elhivatott vagyok, és emberi lényeket látok magammal szemben ülni, ennek a minőségbiztosításhoz most már szerintem igen kevés köze van. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm a véleményét.
Köszönöm.
Jó. A melegedő is tegye hozzá azt, amit hozzá tud tenni, azt a kicsit akkor is el kell nyerni.
Bocsánat, el szeretnék elmondani.
Jó, azért adom a mikrofont.
De lehet, ha hallanám, hogy tanultam.
De azért kell, mert hogy a webben is nézlek.
Igen, hogy a webben.
Nem fogok nagy sikert aratni, tehát a Szegedi Tudomány Egyetem magyar tanszékén szoktam tanítani, doktorandusz hallgatóként nyelvészeket. És a legutóbbi konfliktusom, nem azért, mert nem velük szemben ülök egyébként, hanem én sem vagyok a frontális munkahíve, sőt, Waldorf pedagógus vagyok, úgyhogy aztán én az alternatívot igencsak szeretem. És volt olyan, hogy megkérdezte a magyar szakos harmadéves tőlem, amikor elmagyaráztam, hogy a pontosi és az ellipszonosi között nyelvtörténetileg mi a különbség. Nem értette senki, utána így felrajzoltam a táblára, hogy hát ha segít, hogy így formailag meghatározzuk, hogy mi a különbség. Ugye kettő osztatú a tábla, egyik része felrajzoltam egy pontosit, a másikra pedig egy ellipszonosit. Majd megkérdezték a hallgatók, hogy de ezt nekik miért kell tudni? És mondtam, hogy teljesen jogos a kérdés, egyáltalán miért ülünk itt? És nem én döntöttem úgy, hogy föl legyen véve. Tehát azt gondolom, hogy egy helyesírás szemináriumon bejárnak hozzám 60-an, és most ki van adva, hogy mit tudom én, 50%-tól meg kell adni a kettest. Azt gondolom, hogyha valaki nyelvész lesz, akkor 120%-nál is még azt mondom, hogy hát kicsit necces, de mondjuk menjen át, nem? Tehát, hogy higgye el, hogy nem arról van szó, hogy itt véres szájú pedagógusok vannak, akik, nem tudom, üllényekként kezelik a hallgatókat. Én is nagyon szeretem az embereket, nem mindegyiket, mert van, akitől kinyílik a bicska a zsebemem, de hogy alapvetően a minőségbiztosítást, higgye el, hogy nem csak ez határozza meg. Tehát, hogy nem a jó indulat hiányzik a kollégából, ráadásul a katolikus főiskoláról való biztos nem dolgozhatna ott. Én mondjuk vidéki egyetemről, de belőlem sem hiányzik a jó indulat, csak szerintem ez sajnos már más szelek fújnak. Köszönöm szépen.